A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném jelezni, hogy itt elől is van még egy-két hely, a karzaton is vannak helyek, ha valaki szeretne helyet foglalni. A 251-es számú dicséretünkkel kezdjük el mai Isten tiszteletünket. 251-es számú dicséretünket ritkán szoktuk énekelni, de reménykedem, hogy azért fogjuk ismerni. Az első két versét énekeljük, valamint a 6., 7. és 8. verseket. A 251-es számú dicséretünk így kezdődik. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Isten igét hallgassuk meg ezen a mai vasárnapon. Mózes 4. könyvéből fogom olvasni. Mózes 4. könyvének a 13. részéből a 17-től terjedő verseket egészen a fejezet végéig. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép. Erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amilyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben laknak? Táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövére vagy sovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak, elmentek tehát a férfiak és kikémlelték a földet, a Cín pusztájától egészen Rehóbig a Hamáti úton. A délvidéken át mentek föl és Hebrónig jutottak, Anák ivadékai, Ahiman, Sésa és Talmai éltek ott. Hebrón 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlővesztőt, egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből, visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez, a Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták: elmentünk arra a földre, ahová elküldtél bennünket, valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebusziak, emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Káleb csítította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták: az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, ami szívünkben, hogy teremhessünk mi is gyümölcsöt azáltal. Jöjjetek, ezért fennállva most imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azért jöttünk, hogy dicsérjünk téged, hogy mindazt, amit megalkottál ebben a teremtett világban, úgy szemléljük, hogy benne ott vagy te, jelen vagy benne az irgalmaddal, szereteteddel, azzal a gondviseléssel, amellyel körülveszel minket. Ebben a világban mégis olyan árnyak is vannak, amelyek megnehezítik a téged való dicséretmondásunkat. Talán úgy vagyunk, mint egykor a nép, amely látja a szépet és a jót és a kedveset, ugyanakkor a szemükben ott van az is, amitől megrettennek, amitől megfélemlennek. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk úgy odaállni most eléd, mint akik ismerik a te gondolatodat, hogy az életnek gondolata, mégis kiterítve ott vannak a mi érzéseink te előtted. Kérünk, hogy adj bátorítást a te igédben. Add, hogy a bátorító szó is eljusson hozzánk, azt, hogy megértsük, hogy a szövetségre lépett életünk te veled győzedelmeskedni tud, bármilyen ellenség felett is. Újból újítsd meg a te kegyelmedet mi rajtunk, a te ígédnek üzenete vezessen tovább azon az úton, amelyen járunk. Minden nyomorúságunk, minden nehézségünk ellenére ma előtted állunk, hogy újból beléd kapaszkodjunk. Kérünk, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked által, hogy valóban azoknak az ígéreteknek gyümölcseit ízlelhessük, amelyeket számunkra elkészítettél és ma nekünk akarsz adni. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 294. dicséretünkkel. 294. dicséretünk első versét énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Igénket olvasom Mózes 4. könyvének a 13. részéből, a 32. versből. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták. Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. Foglaljuk el a helyünket. Azt a kifejezést, hogy Kánaán földje, mindannyian jól ismerjük, átvitt értelemben került be a hétköznapi szóhasználatunkba. Az ígéret földje, a Kánaán földje egy valós terület volt az Isten népe számára. Egyfajta földi paradicsom az, amit mi mögötte érteni szeretnénk, de érezzük azt a feszültséget, hogyha valaki egy kicsit úgy rátekint a térképre, vagy utána néz annak, hogy Palesztina vidéke, az milyen terület is, akkor azt látja, hogy ez éppen nem arról szól. A világnak sok más tája, sokkal bőségesebb, sokkal szebb, sokkal ígéretesebb. Ha valaki most meg akarja valósítani az ő életét, biztos nem Palesztina felé fogja venni az útirányt, és nem azt fogja mondani, hogy az az ígéret földje. Az Isten népének az életében mégis ez a föld nagyon sokat jelentett, talán azért is, mert ez az ősatyák otthona, amit Istentől kaptak. Lehet, hogy nem a legbőségesebb vidék, de az ősatyák, akik az Isten hívó szavára oda elindultak, ott letelepedtek, és engedelmeskedtek az Istennek, azok mindig áldásban részesedtek. Talán ezért van az, hogy amikor Egyiptomban meghallják az Isten gondolatát, hogy elviszlek titeket a pusztán túl arra a földre, amelyet már atyáitoknak is megígértem, akkor egy szívvel mondták rá azt, hogy induljunk el, keressük meg ezt a helyet, erre szükségünk van, az a mi otthonunk. Így indulnak el Mózesnek a vezetésével, és így töltenek el a pusztaságban 40 esztendőt, és biztos, hogy sokat álmodoztak erről a vidékről, mint ahogy mi is sokat álmodozunk olyan helyzetekről, olyan élethelyzetekről, olyan pillanatokról, amelyek előtt állunk, mégis úgy megformálódik a szívünkben a vágy, hogy annak milyennek kell lennie. Aztán tudjuk azt is nagyon jól, hogy néha az odaérkezés az nem mindig azt mutatja, amiről mi álmodtunk. És talán ez is ott volt azoknak a lelkében, akik megálltak a határon, és aztán átkémleltek a túloldalra, és keresték benne a saját álmaikat és gondolataikat, hogy vajon tényleg valóság-e az. Amikor Mózes megáll a Jordán innentső oldalán, akkor azt mondja, hogy jöjjen ide Izrael népének minden nemzedéke, a törzs vezetők, a fő emberek, kiválasztom őket, menjenek át, nem is megkémlelni igazán, ezt a szót inkább úgy lehetne mondani, hogy mint egy előörs, menjenek át és nézzenek körül. Nézzék meg, hogy milyen föld az, nézzék meg, hogy mit tapasztalnak rajta, hogyan élnek ott az emberek, mit várhatunk mi ott. És nyilván a szándék is, az előörs kiküldésének a szándéka is azt mutatja, hogy amit onnan visszahoznak, amilyen üzenettel visszatérnek, azon fog múlni az egész népnek a hozzáállása. Amit ők mondanak, arra fog odafigyelni mindenki. Innen lesz érdekes ez a történet, a mi számunkra is, és próbálom egy kicsit úgy magyarázni majd, hogy közel hozza a saját életünket, a saját ígéret földjeinket, a saját gondolatainkat, vágyainkat, álmainkat, ahogy mi képzeljük az életet, ahogy mi képzeljük az Isten ajándékait, és ahogy azok a valóságban vannak, léteznek, és ahogy Isten azt akarja adni nekünk. Az első, amit szeretnék kiemelni, hogy Isten enged betekintést az ígéret földjére. Ezért mehetnek át, nem úgy indul el az egész nép, hogy nem lehet azt feltérképezni, hogy nincsenek hírek onnan, hogy Isten befogja az ember szemét, és azt mondja, hogy az ismeretlenbe kell belelépni. Sokszor van ez így, de ebben az esetben azt mondja az Isten, hogy nézzetek körül, megmutatom nektek, hogy mi ott a valóság. És ezt a kettősséget látják is az emberek, akik átmennek, először szembesülnek azzal, hogy milyen gazdag ez a föld, ezt a kifejezést is ismerjük a Bibliából, hogy a tejjel és mézzel folyó föld, ami egyébként nem másról szól, mint arról, hogy meg lehet élni ebből a földből, ha az ember keményen dolgozik rajta. Hogy ez a föld alkalmas arra, hogyha én beleteszem önmagamat és a magam erőfeszítéseit, akkor visszanyerem belőle áldásként azt, amit az Isten nekem ott elgondolt. Meglátják a hatalmas szőlőfürtöket, a gránátalmákat, olyan szép a kép is, hogy egy szőlő veszőt hoznak a vállukon hatalmas szőlőfürttel, hogy aztán ez teljes egészében megérkezette, vagy igazából ők ezt ott elfogyasztották, és élvezték ennek a gyümölcsét, erről már nem szól a Biblia, csak arról, hogy valamit azért ezekből mutatóban mégiscsak elhoznak a nép elé. Tehát látják mindazt, ami benne nagyszerű, amit az Isten úgy adott, hogy az csodálatra méltó. De az Isten azt sem rejti el, hogy kik laknak ott. Nem rejti el a lakosokat. Nem takarja el őket a szemük előtt, hanem meglátják, hogy itt harcos emberek élnek, hogy óriások lakják, szálas emberek töltik be ezt a vidéket, és nem lesz könnyű tőlük ezt mind elfoglalni. Ez a nagy kihívás, és egyben a nagy ajándékoknak a megmutatása ott van Jézusnak is az életében. Nekem egyből ez jutott eszembe, amikor Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy beszéljek nektek az Isten országáról, és ez az Isten országa elközelített hozzátok, én magam a saját személyemben hoztam ide elétek, akkor ugyanezt a kettősséget ugyanúgy megmutatja, mint amiről itt olvasunk. Hogy egyfelől itt vagyok én az erőmmel, a hatalmammal, a csodámmal, a csodáimmal, a gyógyításra való képességemmel, arról, hogy megelégítek 5000 embert, erőfeszítés nélkül az áldásommal, ezt is megmutatom nektek. És aztán hányszor beszél Jézus az őt követőkről arról is, hogy tudjátok, mindenkinek van egy keresztje, azt is fel kell venni, mindenki jár azon az úton, amelyen én is járok, ez a szenvedés útja is sokszor, és ezt nem takarja el, nem azt akarja, hogy egy álomvilágba éljenek ezek az emberek, hanem azt akarja, hogy lássák a valóságot. És állandóan így is szólnak az üzenetek a példázatokban, hogy nem csak a jó van ott, és az Isten ajándéka, és a jó mag, amely megtermi a gyümölcsét, hanem eljön az ellenség, és elveti a konkolyt is. Amikor ezt hallják az emberek, akkor nem fogják fel, csak majd akkor, amikor benne vannak a maga valóságában a történéseknek. Pál apostol az egyik helyen azt mondja, hogy nem azért megyek hozzátok, hogy valami hitető beszéddel titeket elhitesselek, vagy hízelgő szavakkal megnyerjelek valaminek. Nem elferdíteni akarom az igazságot, hanem azt elmondani, amiben élünk. Az Isten így a valóság feltárásával annyi mindent megmutat, és aztán ránk bízva, hogy ez végül is bennünk hogyan csapódik le, hogyan szűrődik át a felfogásunkon, a tapasztalatainkon, a hitünkön keresztül. A múlt héten családos gyülekezeti táborban voltunk, és előkerült a Prédikátor könyve is. Az egyik legpesszimistább könyvnek tűnik a Bibliában, amely mindig visszhangozza azt, hogy úgyis mindig minden hiába való. Tényleg így látszik az élet az én szemem előtt is. Tényleg azok a nagy árnyak, amik olyan hatalmasra tudnak nőni a háttérben, ennyire elnyomják az Istennek az ajándékait. Azt mondja, és ezt már ítéletképpen mondja a Szentíró, rossz hírét terjesztették az Isten népe előtt annak a földnek, amelyet az Isten így nevezett el, hogy az ígéret földje. Hazudniuk kellett volna? Meg kellett volna egy kicsit szépíteni azt, amit ott láttak? Milyen kedves kifejezés számunkra a kegyes hazugság? Vajon néha nem mi is így akarunk hozzányúlni olyan fájdalmas kérdésekhez, olyan titkokhoz, olyan félelmekhez, olyan aggodalmaskodásokhoz, amelyekkel mi magunk sem tudunk mit kezdeni? Akkor inkább töröljük el azt az oldalt, azt ne mutassuk, ne láttassuk, ami nehéz benne. Nem hiszem, hogy az Isten ígére erre bátorítana bennünket. Vagy Isten azt mondaná, hogy na ezt hallgassátok el a többiek elől. Hanem valami mást keresek én itt magyarázatképpen, hogy az evangélium mellett, amikor megjelenik a mi életünk, akkor ne rombolja le az Isten üzenetét. Ne rombolja le az Istennek az ígéreteit. Mi nagyon sok mindent ismerünk már a Bibliából, amire azt tudjuk mondani, hogy erre is, meg arra is van hatalma az Istennek. Hogy ezt is láttatta már velünk, és azt is láttatta velünk. De közben aztán mellé rendelünk egy olyan életet, és egy olyan szemléletet, ami ezt az egészet kioltja. Vajon akkor az evangélium hogy fog eljutni másokhoz? Vajon akkor az engem egyáltalán meg fog-e tartani? Tényleg az árnyak nagyobbra fognak nőni, mint mindig az Istennek a szava és ígérete és igéje? A panaszok sora, a sóhajtások, a nagy nyögések, azok az egyéni akciók, amelyek kudarcba fulladtak az életünkben, és ezt szemléljük önmagunkon, és szemléljük más embereknek az életén is. Vajon kioltják az Isten igéjét? Vajon elfeledtetik velünk azt, hogy az Istennek mire van hatalma? A hitvallás mellett van egy bátortalan, félelmekkel teli, aggodalmas, és mondjuk ki nyugodtan, mert így lehet összegezni egy olyan hitetlenül megélt életünk. Amit közvetítünk az életünkkel, és amit közvetítünk a szavainkkal, az nem mindig arról szól, hogy van gondviselő Istenünk, hogy az Istennek vannak ígéretei az ígéret földjéről, az Isten országáról, az ő hatalmáról, és mindarról, amit nekünk szánt. Mert mi a következmény? A következmény az, hogy visszafordul-e a nép Egyiptomba, vagy nem fordul vissza. Hogy 40 évi vándorlás és tanulás hiába valóvá lesz, vagy pedig azt fogják mondani ezek az emberek, hogy ha már eddig eljutottunk, akkor azt a kicsit még az Istenre bízzuk, amivel a célig is el fogunk érkezni. De sokszor van visszafordulás. Nagyon sokszor van az életünkben. Talán éppen a célok előtt. Talán éppen akkor, amikor az Isten még utoljára szeretné látni azt, hogy az erőmet megfeszítve nekifutok valaminek. De ha ott az árnyak nagyobbak, ha nagyobb az aggodalmaskodás, akkor furcsán dől el majd a mérleg. Az Isten népe azt mondta, hogy nekik az egyiptomi fogság még mindig többnek látszik, mint az a szabadság, amit az Isten mellett lehet kapni. Tényleg így van ez? És tényleg jó, hogy mi is sokszor azt látjuk biztonságosabbnak, ami meghatározza nagyon erősen az életünket, ami fogva tart, ami ehhez a világhoz hozzáköt és hozzáragaszt, ebben akarunk élni, és közben azt mondja az Isten, hogy van egy tejjel és mézzel folyó föld, és hozzá egy hatalmas nagy küzdelem, hogy az enyém legyen, de az az én szabadságomról szól. Vajon merném-e vállalni? Merem-e vállalni akár napunként, hogy megharcoljam ezt a harcot. Egyetlen egy valaki van, aki előáll, Káleb, és azt mondja róla az ige, hogy elkezdte csitítani az Isten népét, és azt mondani, hogy bátran fölmehetünk oda, mert meg tudunk birkózni ezzel. Nyilván nem egy vakmerő ember ő. Ő Mózesnek a szárnysegédje már ebben az időben. Az idős Mózes már keresi azt, akinek átadhatná a népnek a vezetését. Nem ő lesz az, majd Józsué lesz az. De ez az ember akkor is ott áll a maga hitével, és azt mondja, hogy ha eddig elvezetett minket az Isten, akkor vajon ezután ne vezetne el minket? Ha eddig adta naponként a mannát, adta a fűrjeket, ha mindig volt ivóvízünk, ha az zúgolódásunk ellenére megtartott minket, akkor vajon ne tartana meg ebben a küzdelemben? Nagyon szép a 131. Zsoltár, egy nagyon rövid Zsoltár, amely egyetlen egy gondolatot akar összefoglalni, azt mondja, hogy inkább csitítottam a lelkemet. Annyi minden körülvesz, annyi mindenre figyelhetnék, annyi minden meghatározhatná a döntéseimet. De én odaállok az Isten elé, és azt mondom neki, hogy inkább csitítom a lelkemet. Amiben az van bennem, hogy nem engedem, hogy elragadjon a félelem. Nem engedem azt, hogy úrrá legyen az, ami eltántorít ettől az úttól. Az Isten ígérete mindig több, mint amit az ember lehetőségként lát. Ezt fogalmazza meg ez az ember, ez a fiatal ember. És azt mondja, hogy bátran felmehetünk. Ha az Isten azt mondta, hogy ez az ő ígéretének a földje, és nem az én álomvilágom. Ha azt mondja, hogy ez az a föld, amit ő előkészített nekem, és nem az, amin majd én ott a magam esze szerint elkezdek építkezni, akkor menjünk fel. Akkor nincs is más lehetőség. Visszamenni még Egyiptomba, és ott elveszni. Ez a másik út. Nem könnyű ezt mindig felmérni az életünkben. Nem könnyű egy-egy élethelyzetben azt mondani, hogy akkor is úgy gondolom, hogy amit az Isten helyes iránynak lát, arra ráigazítom a léptemet, és én azon tovább megyek. Szeretném befejezni ezeket a gondolatokat. Nyilván úgy lesznek igazán élővé majd, hogyha mindenki a maga életében végig gondolja és áttekinti azt, hogy hányszor volt olyan forduló pont, ahol ő is megrémült, és azt mondta, hogy akkor inkább visszafordulok, vagy hányszor volt olyan pillanat, amikor abban csalódott, amit magának álmodott meg. Jó látni azt, hogy az Isten az életre készít fel bennünket. Nem elhallgatja a nagy küzdelmeket, nem megszépíti azt a világot számunkra, amelyben élnünk kell, hanem éppen azáltal, hogy jelen van benne, hogy felvállalja, hogy lelke által támogatja az embert, hozzásegíti ahhoz, hogy ne riadjon vissza a cél előtt, és hogy elérkezzen oda, amit az Isten tejjel és mézzel folyó földnek gondolt ki a mi számunkra. Csendesedjünk el, és kérjük az Istent, hogy erősítsen meg bennünket ezen az úton, adja, hogy a lépteinket ráigazítsuk a hozzávezető útra naponként. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk most. Örökkévaló Istenünk, azt hisszük és valljuk, hogy a Te igéd minden időben megáll, hogy az az életnek a beszéde, és aki arra figyel, az megtartatik. Bocsásd meg, hogyha emellé egy olyan életet rendelünk, amely állandóan ezt megcáfolja. Mindazzal, amit mutat, amin kesereg, amin sóhajtozik, és hogy elszalad sokszor a küzdelmek elől, amelyek még várnának rá. Ilyenek vagyunk mi, akik megrémülünk önmagunktól, akik az árnyak nagyságát látva attól félünk, hogy elfogy az erő, az az erő is, amit tőled kaphatunk. Szeretnénk most újból lendületet kérni tőled. Hitünkben elsőként, hogy megragadj bennünket, hogy egy kicsit észhez téríts, és elmondd azt, hogy van nekünk is otthonunk, lehet, hogy nem ebben a múlandó világban, és nem ebben a földi sátorházban, hanem örökkévaló hajlék te nálad. De oda is valahogy el kell indulni, és el kell jutni. És annak is van egy határ, amit át lehet, és át kell lépni, és van olyan is, aki hozott nekünk híreket onnan, hogy ott megnyugszik az emberi lélek, hogy ott nincs hírás, és nincs nyomorúság, és nincs fájdalom. Szeretnénk látni, mi is a magunk testében, a magunk valóságában ezt az ígéretek földjét. Addig pedig megerősítjük lépteinket, és haladunk az úton, felemelve azokat, akik mellettünk elesnek, és számítva arra, hogy ha mi megbotlunk, lesz, aki imádkozik értünk, aki hordozza majd a terheinket. Köszönjük, hogy ez a gyülekezetnek, az egyháznak a szolgálata is, és a közösség nagy ajándéka. Jó dolog, hogy együtt emelhetjük fel a szívünket imádságban azokért, akik betegek, akik szomorkodnak. Imádkozunk az egyedülvalókért, imádkozunk azokért is, akik döntéshelyzetek előtt állnak, adj bátorságot a szívükbe, és bölcsességet, amelyet tőled kérhetnek el. De imádkozunk azokért is, akik a múltra tekintenek, egyszerre hálaadással, és egyszerre mégis a tőled való segítség kéréssel. Imádkozunk így azokért, akik emlékeznek, akiknek sebb van a lelkén, te vagy az, aki sokszor megsebezel bennünket, de hozzád jövünk azért, hogy ezeket bekötözd. Így kérünk békességet mindazok számára, akik emlékeznek. És kérünk gyülekezetünkért is, szolgálatainkért is, országunkban való szolgálatunkért is, add, hogy az ige fénye ne elhomályosodjon a mi életünkön keresztül, hanem tisztában tudjon ragyogni. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.